Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét az országgyűlés honlapján tették közzé. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az országház előtti Kossuth téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és szélesebb körű képzési programmal segíti az új képviselőket. A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint az országgyűlés hivatalának törvényhozási igazgatósága a parlamenti ciklus kezdetén képzési programokat szervez a képviselőknek, a frakcióknak és a tisztségviselőknek, azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő. A Fidesz és a KDNP összesen 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek. Ehhez képest az előző ciklusban 199 képviselőből kevesebb, mint 50-en voltak csak újoncok. Eredményesen a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően zajlott le a 2026-os országgyűlési választás, értékelt Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az országgyűlésnek benyújtott beszámolójában. A Nemzeti Választási Iroda elnöke 4 egyéni választókerület beosztásának megváltoztatására tett javaslatot a népességszám változása miatt. Sasvári Róbert a parlament honlapján olvasható beszámolójában azt írta, hogy a választás a már jól ismert és kiszámítható jogszabályi környezetben zajlott le. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke, szintén a parlamenti honlapon közzétett beszámolójában közölte. A választásokat fennakadások, hosszú sorban állások nélkül, folyamatos internetes tájékoztatás mellett az alaptörvénynek és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le. A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek, jelentette ki Gulyás Gergely, leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz következő frakcióvezetője a közösségi oldalán. Gulyás Gergely a feltöltött videóban arról beszélt, a Fidesz-KDNP 2010-ben egy csőd közeli helyzetben lévő ország kormányzására vállalkozott. A leköszönő kormány eredményeit sorolva közölte. 16 év alatt a magyar gazdaság több mint kétszeresére nőtt. A reálbérek és az állami vagyon megduplázódott. Több mint 1 millió ember jutott munkához. Az utolsó negyedéves magyar gazdasági növekedés pedig a második legjobb az Európai Unióban. Ma mégis azt látják, hogy az új hatalom és a vele összefonódott balliberális média arra tesz kísérletet, hogy néhány koncepció gyanút felvető ügy miatt kollektív bűnösséggel bélyegezze meg a nemzeti oldalt, tette hozzá, kijelentette. A politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni. Végül az időjárásról. Felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal. Délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 20 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
Az elmúlt éjjel újra veled álmodtam. Álltunk egy folyónál ketten mámorban. Elmondtad, mit elhazudtál oly sokszor. Én gyönyörködtem, s hittem neked századszor. Mert én látom rajtad, hogyha fázol, s nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy féltelek, féltelek. Álmomban gyönyörű voltál, s nem szóltál, s pillantása oly sok minden. Hozzád értem, s éreztem, amit a való életben már nem. Lelkem felkacag, aztán meghasad. Mert én látom rajtad, hogyha fázol, és nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy féltelek. Mert én látom rajtad, hogyha fázol, és nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy féltelek, féltelek. Ha egyszer újra kezdhetném, ha egyszer újra érezném, ha egyszer újra mondhatnám, hogy nézd rám, mert én látom rajtad, hogyha fázol, s nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy féltelek, féltelek.
Elfelejtett pillantásból nézel vissza rám, elveszettnek tűnő emlék ismét rám talált. Begyógyult régi sebb, mi feltép néhány kép. Ezeklő hangom súgott ismét azt, mint rég. Vágyom még kortyolnál a mézédes napfény ízét. Agyadról úgy, mint rég, szomjam nem oldja másképp. Kihűlt az érintéstől lobbant fog.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Fantomfájdalom címmel jelent meg dr. Margitai Gábor könyve. Az íróval beszélgetünk, aki a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatója. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A 20. század elejé történelmi döntések után 100 évvel született meg a könyv az ön tollából.
Az egyik fő aktualitása mindenképpen az volt, hogy 35 éves kutatómunkánkat foglaltam össze, Major Anitával végrehajtott expedícióinkat és azokat a mély szorványban tett látogatásainkat, amelyek egyszerre vezetnek földrajzi és mondjuk időszakokhoz, korszakokhoz vezető területekre. De valójában ez a kérdés foglalkoztatott mindvégig bennünket, hogy mi az aktualitása annak, hogy emlékezett politikai és identitás politikai kérdésekkel bíbelődjön az ember a 21. század elején, amikor annyi minden megváltozik percről percre, és leginkább az emlékezetünk változik, és a történelemhez való viszonyunk. Azonban azt gondolom, hogy azok a traumák, amelyekkel mi foglalkoztunk és foglalkozunk, és ennek a könyvnek a fő témája, azok változatlanok, és egyre égetőbbek. Tehát minél tovább tart egy traumának a megoldása, nem vagyok pszichológus, de ezt egy nem pszichológus is tudja, annál több kárt okoz a mentális rétegekben. A történelmi traumák azok pedig kollektív problémákat okoznak, tehát egy egész társadalom közérzetét, működését, kultúrához és emlékezethez való viszonyát tudják megmérgezni.
Mire utal a cím? Az, hogy fantomfájdalom.
A cím metaforikus is egyfelől, másfelől pedig egy nagyon konkrét szöveghez, egy irodalmi műhöz kötődik, ez Karinthy Frigyesnek a Levél című műve, amelyet én a rendszerváltás környékén olvastam nagyon fiatalon, és az egyik olyan impulzust kaptam ettől a nagyon rövid szövegtől, amely tulajdonképpen pályára állította. Az, hogy Karinthy Frigyes egy ilyen fiktív levélben a trianoni csonkítás fájdalmát írja le, és a fantomfájdalom az ugye, amikor megcsonkítanak valakit, és tovább is érzi, létezőnek érzi azokat a tagokat. Valami ilyesmi is volt bennem, amikor ezt a címet adtam. Nem valami ilyesmi, ez volt bennem egész konkrétan, hiszen az ember, amikor járja ezeket a területeket, kül- és belhomban egyaránt, akkor folyamatosan érzi ezt a sajgást. Fizikailag is érzi, amikor beszél azokkal az emberekkel, akik mondjuk már 100 éve nemzedékről nemzedékre kínlódják át ezeket a problémákat, de szellemileg és lelkileg is nagyon.
A könyv több külön fejezetből áll. Mi alapján fűzte egybe tematikáját, egységes egészé a műnek?
Leginkább az vezetett, hogy egyfajta összefoglaló művet hozzak létre, ez így nagyon nagyképűen hangzik, de a mi útjaink, ezek a kétszemélyes expedíciók, ezek egyszerre vezettek és vezetnek a Kárpát-medence elfeledett területeire, a szórvány területekre elsősorban, és jóval messzebb is. Tehát ahol mi olyan emlékezeti problémát érzékeltünk, amely teljes egészében kimaradt, vagy nagyon torz módon jelent meg a történelemkönyvek lapjai, még a rendszerváltás után is, és akár még napjainkban is, akkor mi igyekeztünk terepmunkával felderíteni ezeket a régiókat, és azért nyomom meg a terepmunka szót, mert nagyon sokszor gyakorlatilag semmiféle, vagy nagyon szegényes és nagyon torz írásos anyag állt rendelkezésünkre. Bölcsészként nyilván a levéltári kutatásokkal próbáljuk kezdeni, de nagyon sokszor abba ütköztünk, hogy ezek nem működnek, nincsenek anyagok. A terepen viszont láttuk azt, hogy ez egy létező probléma, és így jutottunk el mondjuk a Nílus völgyébe, ahol a mai napig létezik egy nagyon különleges törzs, a magyarábok, akiknek az azonosság tudatát a magyarsághoz való viszonyuk határozza meg. Ez egy döbbenetes dolog.
De magyarul nem beszélnek.
És magyarul nem beszélnek, és ehhez egy egész interdisziplináris tudós kommandó kellene, nyelvészek, néprajzosok, arabisták, olyan komplex kutatócsoport kellene, akik meg tudnák fejteni, hogy ez a legenda valós-e, vagy nem valós. Bennünket igazából nem ez érdekelt, hanem ahogy I.S. Gyula írta a Hajszálgyökerek című eszélyében, a legenda iránti szomj. Tehát az, hogy az ő megmaradásukat az biztosította, hogy ők most is kötik az ebet a karóhoz, hogy ők 1517-ben keltek útra Szelim szultán csapatával, és őket egyszerűen, mint egy rejtő regényben ott felejtették egy sziget erődítményében 1000 kilométerre Kairótól. Tehát ugye volt egy oszmán támadás Egyiptom ellen, és ennek a támadó egységnek, vagy támadó hadseregnek egy külön egységeként elfeledkeztek róluk. Megnyitották az erőd kapuit, és a núbiai menyecskékkel az bizonyos lakosokkal elegyedtek. De az, hogy eltelt több mint 500 év, és a mai napig nagyon pontosan adják tovább a fiataloknak, az újabb és újabb nemzedékeknek ezt a történetet, ez számunkra egyszerűen lenyűgöző volt, nem tudok mást mondani.
De Törökországban is élnek a magyarok.
Igen.
Sőt, Kazasztánban is.
Igen, igen, és van még sok olyan, ami akusztikailag emlékeztet a mi népnevünkre, és több-kevesebb sikerrel, vagy egyáltalán teljesen sikertelenül lehet kapcsolatokat azonosítani. De a Törökország, amelyet ön említett, ott valóban van egy Magyar Falva nevű település, Magyarkőj, méghozzá nagyon közel a magyar turisták által látogatott Antáliához, onnan 30-40 perc kocsival. És gyönyörű tájban fekszik a Torosz-hegység lábánál, és ott él egy közösség, egy falu közösség, pár ezer ember, akik tulajdonképpen részei a Bartóki gyűjtésnek, tehát ez a jörük, nomád világ, népzene kincse, népi kultúrája, amely nagyon sok szempontból rokon a magyarral, de ők nem ezen a szálon kapcsolódnak hozzánk, az ördög tudja valójában milyen szálon, mert ott is többféle legenda és monda él párhuzamosan együtt, Rákóczi féle migráció, Kossuth féle migráció, a lengyel-orosz küzdelem során valamilyen formában oda került magyarok. Ugyanakkor Sudár Balázs nemrég publikált egy tanulmányt arról, hogy ennek igenis lehetnek történeti alapjai, de sokkal messzebbre vezetnek, mint akár mi is gondoltuk, ő a keleti magyarsághoz köti. Tehát, hogy egy sokkal régebbi csapat, sokkal régebben került oda, és így őrizte meg a magyar népnevet. Egyébként több falu van, több település van Törökországban, amely magyar előtagú.
Nagyon izgalmas fejezet címekkel találkozunk. Engem különösen megragadott az éreden tarántott hús.
Hát az engem is. Szívesen ettem volna belőle. Kolozsváron háborodtak föl azon derék románok, akik szeretik a bajt keverni, hogy egy magyar étteremben Nagy Magyarország alakú rántott húsokat sikerült kisütni, kirántani. Hát ugye ez nagyon sok mindenre rámutat, traumákra leginkább. Egyfelől lehet ezen gúnyolódni, vagy élcelődni, vagy szarkasztikusan kezelni, hogy mennyire beteg dolog ez, de valójában ezekkel a traumákkal, amelyekből egy ilyen beleképzelés fakad, az erdélyi magyarságnak együtt kell minden nap, minden percben élnie, és ezeket a támadásokat nekik túl is kell élniük, és föl kell készülniük rá, hogy milyen lehetetlen dologba magyaráznak bele irredentizmust, fasizmust, de az irredent, a rántott hús az egy valós probléma, mert akárcsak ha az ember a kisebbségi jogokat kéri számon, vagy azoknak a minimumának a betartását, akkor is elő egy ilyen irredent, a rántott hús, hogy a magyarok vissza akarják foglalni Erdélyt.
Ez valahol a manipulációnak, nem a mechanizmusa, eszköze is.
Az is. Csak nem mindig lehet megkülönböztetni a nagyon körmönfont manipulációtól a tényleg kollektív lelki betegséget. Amikor tulajdonképpen is ehhez szerintem nagy empátia kell ezt megérteni, és nem lehet agresszióval kezelni és lesöpörni az asztalról, hogy milyen történelmi traumák és milyen akár igazságtalanságok, vagy vélt igazságtalanságok tehetik ezt egy közösséggel, hogy így gondolkodjanak. És azt gondolom, hogy például a 19. századi, hogy messzebbre ne menjünk, magyar politikának az egyik talán súlyosabb hibája ez az empátia hiány volt. De az biztos, hogy talán nagyobb belelátó képességgel és együttérzéssel kellett volna kisebbségeinket kezelni ahhoz, hogy ma a 21. században ne tudjanak hamis mitoszokat ezeken a táptalajokon erősen túlozva, erősen torzítva mindazt, ami a 19. században történt.
Hogy ez csak a szocializmus rendszerére vonatkozik, vagy akár a Horthy korszakra is?
Bármire. Tehát bármire. Gyakorlatilag ha csak megnézzük a szlovákságot, ugye, ahogy ők megkülönböztetik a 18 előtti Magyarországot, meg ahogy manipulálják a történelmi fogalmakat, és mi is mindig arra hivatkoznak, hogy ők el voltak nyomva, és a magyarok már a honfoglaláskor berúgták az ajtót, és eltörölték a csodálatosan virágzó szláv kultúrát. Ahogy a románok a dákoromán folytonosság elmélettel azt hamisítják, hogy ő nekik eredendő, és én nem tudom, az ősrobbanásig visszavezethető joguk van Erdély területére, ez mind-mind manipulációs taktika, másfél hit. Tehát ezt nem szabad gunnyal vagy haraggal kezelni, ezt meg kell próbálni megérteni. Az nagy kérdés egyébként, hogy a közös traumafeldolgozások során van-e esélyünk arra, hogy elmagyarázzuk a mi álláspontunkat, mert ez az empátia ugyanúgy vagy talán súlyosabban hiányzik a túloldalról.
Talán az is fontos kérdés, hogy a Kárpát-medencei magyar szórványközösségek mennyire tudnak érdekeik érdekében fellépni közösségként?
Hát igen, ez egy drámai kérdés. Tehát
csak
ez...
gondolok a székely autonómiára.
Hát igen, igen, amely mindig ott van valahol az asztal sarkán, de mindig rápakolnak jó pár dossziét, tehát az egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hiszen az sok mindent megoldana, de pontosan ezek a traumatikus dolgok egyfelől, másfelől nyilván egyfajta román politikai stratégia, amelyben minden román párt nagyjából meg is tud egyezni, az lehetetlenné teszi ezt. És akkor a szórvány, amely egy nagyon sebezhető világ, és sokszor egy-két magyarból álló közösségről van szó, akik őrzik még ott a pislákoló lángot egy árpádkori templom árnyékában, és próbálják megóvni az ősök sírjait, hogy ne kerüljenek be egy-egy ház alapba, betonozásnál, és így tovább, és így tovább. Ott aztán tényleg nagyon drámai harcok folynak. Vannak reményteli történések. De az egyik interjú alany Gudor András, aki gyulafehérvári református lelkipásztor volt, és az ő fia Gudor Botond, akik nagyon sokat tettek azért, hogy ez a szórványosodás ne a pusztulásnak a rokonértelmű kifejezése legyen, hanem építkezni. Lehet, hogy 3 emberből 12 emberé duzzasztottak idézőjelben egy gyülekezetet, de akkor is építkező fázisba kerültek, és nem a hanyatláséba, és nem a lemondáséba.
A könyvben szó van, és talán ehhez kapcsolódik az önazonosság kérdése.
Az önazonosság nyilván egyéni és közösség, és a kettő nem választható el, mint ahogy a traumáknál sem választható el az. Tehát nem feledkezhetünk meg arról, hogy egy kollektív traumának mindig van személyes vonatkozása, és egy személyes történeti traumának mindig vannak kollektív következményei. Ha erről megfeledkezünk, akkor tényleg a problémáink mélyére süllyedünk, de az önazonosság kérdése az ma háborús kérdés, ha így fogalmazhatok, hiszen olyan krízise van az önazonosságnak ma, akár kontinens szinten, tehát Európában, akár magyar szinten, akár kisközösségi szinten, de pont az Európai Uniónak az önazonosság problémájában látjuk azt, hogy nem. Tudós szakemberek mondják azt, hogy az uniónak nem gazdasági problémái vannak elsősorban, hanem kulturális identitás problémái vannak. A fiatalabb generációkat nézzük, ők szerintem rendkívül veszélyeztetettek. Tehát, hogyha valakinek az önazonossága csorbul, sérül, elbizonytalanodik, és itt mindenféle kifejezéseket lehet hozzá kapcsolni, akkor nem fog megállni a világban. Egyrészt nem tud közösségi lényként működni, nem tud politikai lényként, nem tud döntéseket hozni, és hát állandó háborúban lesz a saját széteső szatellit részeivel.
Ugyanakkor ezzel összefüggésben beszélhetünk az emlékezet válságáról is?
Abszolút mértékben, hiszen nem csak identitásválság van, hanem a saját történelmünkhöz fűződő válságról is beszélhetünk, így az emlékezetéről is. Ennek rendkívül sok rétege van, a könyv jelentős része erről szól. Már ugye az elmúlt 20-30 évben a nyugati tudósok is igen komoly szakirodalmat hoztak létre, sőt tulajdonképpen ott kezdődött meg ennek az érdemi kutatása, hogy kezdve a... Tehát egyrészt nagyon nagy probléma az, hogy a tanuk elmennek, meghalnak. Itt nagy európai történelmi trauma, vagy az egyik legnagyobb a holokauszté. Meghalnak a tanuk. Meghalnak a második világháború tanúi. Meghalnak a gulágra vonszolt magyarok tanúi, tehát azoknak a szenvedés történeteknek a tanúi. Mindazoknak a traumáknak a tanúi elmennek, amelyekről még rengeteg tudásra szükségünk volna, és innentől kezdve, hogy ők már nem léteznek többé, csak közvetett tudásunk lesz mindenről. És amikor mi például az első világháború hadifogoly történetét kezdtük kutatni, a Szamár-sziget történetét.
Az is egy elhallgatott téma.
Teljes mértékben, sőt el is titkolták ezt a témát, mint ahogy 1945 vagy 49 után magának a nagyháborúnak a történetét is igyekeztek jó, milyen beletaposni a sárba, és a nagyapáink, ükapáink hőstetteit nemhogy relativizálni, hanem ellentétére fordítani, tehát hogy gonosztevők voltak. Így a hadifoglyok története az még mélyebbre süllyedt, és aztán az, hogy Szardinián volt egy olyan hadifoglytáborrendszer, ahol sok ezren szenvedtek, és a balkáni halálmas, ahol magyarok ezrei vagy tízezrei vesztek oda, az végképp elsikkadt. És ugye ott is azt tapasztaltuk, hogy ennek hivatalos, írásos nyomai nagyon szegényesek, nagyon ellentmondásosak. Azonban, amikor felhívást tettünk közzé, kiderült, hogy a családi gyűjteményekben, archívumokban megőrizték a szülők, nagyszülők naplóit, akik leírták a teljes szenvedés történetet. Vagyis ez egy, akkor lett volna igazán közvetlen ez a tudás, ha mi beszélhettünk volna a túlélőkkel, ami gyakorlatilag egy matematikai vagy demográfiai képtelenség lett volna, de ez a tudás, ez így átadható volt. Ha ez nem lett volna meg, vagy nem őrizték volna meg ezeket a naplókat, akkor a mai napig nem tudtuk volna rekonstruálni ezt a szörnyű történetet. A könyvben ez egy példa arra, hogy milyen kutatómunkára van szükség, és egyszer s mint milyen beleérző képességre és empátiára azok iránt, akik kiszorultak a történelemből. Perifériára szorultak, vagy le is estek a peremen, és amikor az emlékezet válságáról beszélünk, és ön ezt említette, akkor nem csak a történelmet próbáljuk visszaállítani, vagy visszaépíteni, hanem rehabilitálni azokat az embereket is, sőt, elsősorban ezt szeretnénk mi, egy etikai alapú emlékezeti kultúrát, vagy emlékezetkutatást, amely a megalázottaknak, a megszomorítottaknak a visszahozatalára irányul. Tehát, hogy ők szenvedtek, értünk is szenvedtek, a magyar történelmet építették, úgyhogy helyük van.
De valójában az emlékezetben hasadások vannak. Ha belegondolunk, akkor az emlékezet ez egy dinamikus filozófiai tény.
Ez akkor van így, hogyha egy szerencsésebb társadalomban élünk, ahol megvan a folytonosság. De ha most rögtön az ellenponttal kezdenék, akkor ezek az úgynevezett szerencsés társadalmak meg pont talán a folytonosságuktól szenvednek. Attól, hogy nem nagyon tudnak mit kezdeni a történelmi örökségükkel, és itt most elsősorban Nyugat-Európára gondolok, hogy ott is vannak hasadások, ezeket a hasadásokat tulajdonképpen ők maguk állítják elő jelen pillanatban is olyan politikai és ideológiai erőszaktétellel, tehát ez a kifejezetten a woke-ra gondolok, és azokra a hamis mitoszokra, amelyek hamis igazodási pontokat jelölnek ki a saját emlékezeti kultúrájukban is. Nálunk a folytonosság nyilvánvalóan többször megszakadt a történelmünk során, hódítások, törökkor, császári világ, tehát az a fajta erőszakos németesítés, és hát nyilvánvalóan a kommunizmusban történt a legnagyobb hasadás, ahol kifejezett cél volt az, hogy a múltat végképp eltörölni, ahogy ez ki is volt mondva, és hát ez majdnem sikerült is sajnos. Sőt, olyan értelemben sikerült is, hogy az a homo sovieticus, aki ebből épült föl, ezekből a hiányokból és hamisításokból, az meglepő módon a rendszerváltás után is tovább tudott élni, és tovább él napjainkban is. Tehát a saját történelméhez való kételkedő, kicsinyítő viszony az a mai napig él, és hát ez nyilvánvalóan hiába mondtuk a gulyás kommunizmusnak és egyfajta ilyen nagyon szelíd, nagyon finoman fölpántlikázott kommunizmus volt ez, azért ennek a célja a kifejezetten az osztályharcos történelemtanítás, és hát ugye 1956 miatt mindannak a meghamisítása és eltüntetése volt, ami a magyar történelemnek szerves része volt. Tehát a szervesség szűnt meg, nyilván ezért kellett új alkotmány vagy alaptörvény, hogy egyfajta folytonosság visszaálljon. Nyilván ezért kellettek a történeti tereknek, akár Budapestre gondolunk, visszaállításai, hiszen ez elfogadhatatlan, hogy ezeket a hasadásokat ne varjuk össze, ne építsük vissza.
A könyvben szó van az erdélyi főnemesség sorsának alakulásáról. Ez mennyiben illeszkedik akár az emlékezetpolitikához, a felejtéshez, vagy a kollektív emlékezethez?
Az erdélyi történelmi családok helyzete az nagyon sajátos olyan szempontból, hogy ők kettős szorványban vannak. Ők kétféle kisebbségi létet kellett, hogy megszenvedjenek. Egyrészt, mint magyarok, ráadásul történelmi családok, akik akár 7-800 éve alakították Erdély és Magyarország történelmét. Másfelől pedig, mint osztály idegenek, vagy olyan osztálynak a tagjai, amely osztályt szintén végképp el kellett törölni a föld színéről. És Romániában ez, hát Magyarországon is azért elég hatékonyan működtek az elvtársak ezért. Őket munkatáborokba zárták, elzavarták, megsemmisítették, olyan perekbe, olyan koncepciós perekbe fogták, amelyeknek a vége kivégzés is lehetett, de mindenképpen súlyos börtönbüntetések. Ugyanakkor ott van az épített örökség, tehát ennek az arisztokráciának a kastélyvilága, amely Erdélyben meglepő módon viszonylag jól megmaradt, főleg azok a kastélyok, amelyek valamilyen állami funkciót kaptak, akár tüdőszanatóriumként, akár egy TS traktorbeállóként ad abszurdum, de még mindig így is megmaradtak. És hát ne felejtsük el, hogy ezek a kastélyok az emlékezet helyei is. Tehát nem csak egy-egy családi rezidenciát látunk bennük, hanem mondjuk a telekieknek az ősi fészkét, ahol Gernyeszegen például, ahol Bethlen István miniszterelnökünk is született, vagy a Maros mentét, az erdélyi Loárt, ahol fejedelmi kastélyok sorát találjuk, vagy arisztokraták kastélyait. Tehát ezek a kastélyok bennünket a magyar történelem válságos meg virágzó időszakaira emlékeztetnek. Hogyha a kastélyok történetét átírják, már pedig erre nagy az igény Romániában, vegyük például a Tölcsvári kastélyt, ahol nemrégiben jártam és kisfilmet is forgattam ott, amelyet próbálnak Dracula kastélyként eladni, holott az ízig vérig egy magyar kastély volt, amelyet a székelyek védtek meg, adott esetben a székelyek ostromoltak, aztán a szászok kezére került, de a magyar királyok mindig ragaszkodtak ahhoz, hogy magyar várura, bárparancsnoka legyen a tölcsvári kastélynak. Ez az amerikaiak meg a román kommunisták rátelepítették a Dracula kultuszt, és próbálják teljes mértékben már bevonni a román történetírásba. Úgyhogy ezek a kastélyok veszélyeztetettek, és a könyvbe azért került be ez a világ, mert mi folyamatosan kutatjuk azt a visszafoglaló mozgalmat. A
családi... Tehát ez működik, a visszafoglaló mozgalom.
Sajnos most már sokkal kevésbé, mint akár ezelőtt 5-10 éve megfordult ez a folyamat, de a román jóvátételi törvények egy darabig azzal hitegették az arisztokratákat, hogy visszakaphatják a kastélyokat, meg akár a hozzájuk tartozó birtokokat. De sokszor nagyon hosszú pereskedés árán a kastélyokat sikerült ugyan visszavívniuk, azonban a hozzájuk tartozó területet nem is ez a tönkremenetelnek a leggyorsabb útja, hiszen hát ezeket a több ezer négyzetméteres csodás épületeket fönn kell valahogy tartani.
Van-e szabadulás a nemzeti traumák fogságából? Lát-e kiutat? A könyvnek ebben milyen szerepe van, vagy milyen szerepe lesz?
Azt gondolom, hogy a summa azért alapvetően pozitív. Ezért a könyve is. Egyrészt azért, mert olyan embereket mutatok fel benne, akikkel, Major Anitával készítettünk interjúkat, és ők pont a kiutat mutatják meg ezekből a traumákból. Másfél csak vegyük
tehát
egy...
Tehát a hamis traumákból, hogy ezek emlékei
alakuljanak. A hamis, de az igazi, tehát ezek a traumák részben azért, na, nagyon nagy részben igazak, tehát mondjuk egy Trianon trauma. De ha már Trianon, ott én abszolút pozitívumnak és egyfajta gyógyírnak látom azt, hogy 2010-ben ez nem gyásznap lett, hanem a nemzeti összetartozás napja. És hát mi lehet jobb kivezető út ennél egy traumából azt, hogy ennek a pozitívumát fogjuk meg, tehát nem a kesergést, igen, ez egy gyásznap. Óriási törés történt a magyar történelemben. De gondoljunk bele, hogy a magyar társadalom fölállt még ebből is, ahogy fölállt Mohács után, ahogy fölállt egy-egy eltiport szabadságharc után, 56 után, és a többi, és a többi. De az, hogy ennek pozitív üzenetet is tudunk adni, és tényleg az összekapaszkodás üzenete, és az, hogy megtaláljuk, hogy mi ebben a nagy kárpát-medencei magyarságban, bár fogyatkozó magyarságban, a közös, az szerintem csodálatos. Tehát ilyen előremutató pozitív üzenetekkel, amelyek nem hamis módon megalapozottak, amelyek a történelem tisztánlátását, objektív szemléletet sugalnak, sugároznak, az igenis jelent kiutat a traumák fogságából.
Kedves hallgatóink, dr. Margitai Gáborral, a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Úgy kergettem őt mindig hiába, mint könnyű nyári szél kócos haját. Én is fiatal vagyok és fáradt, folyton vágyódom valaki után. Minden hazugság, amit eddig csináltam, a nagyobb része boldogtalanság. Elsorvadok a nosztalgiában, sodródom egy életen át. Mindjárt lév csináljak, ha könnyebb leszek a szélnél, ami a világ négy sarkába sodort, miért félnék? Ma még bort iszom, mert holnap nem lesz, ha előznéd. Az emlékeimben mi maradna nekem? Végül semmi nem úgy történt, ahogy vártam. Nem hullottak az égből röbb cédulák. Akár merre jártam, az örvénylő múltam, találtam időt nyernék, mert mindjárt, mindjárt csináljak, ha könnyebb leszek a szélnél, ami a világ négy sarkába sodort, miért félnék? Ma még bort iszom, mert holnap nem lesz, ha előznéd. Az emlékeim mond, mi maradna nekem. Leszek a szélnél, ami a világ négy sarkába sodort, miért félnék? Ma még bort iszom, mert holnap nem lesz, ha előznéd. Az emlékeim mond, mi maradna nekem. Mindjárt éjfél, csináljak, ha könnyebb leszek a szélnél, ami a világ négy sarkába sodort, miért félnék? Ma még bort iszom, mert holnap nem lesz, ha előznéd. Az emlékeim mond, mi maradna nekem.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja elmélkedését Jézus mennybe meneteléről. Grunda János műsora következik.
Aquinói Szent Tamás pedig teológiai pontossággal tanítja, hogy Krisztus mennybe menetele illő volt, mert megdicsőíti az emberi természetet, és közbenjárást biztosít számunkra az atyánál. Ő külön kiemeli, hogy Jézus nem hagyott el minket, hanem jobb számunkra, hogy elment, mert így közbenjáróként van jelen az atyánál. Jézus szüntelenül közbenjár értünk az atyánál, és küldi a Szent Lelket, ami által részesedhetünk az isteni életben. A Villai Szent Teréz inkább lelki, bensőséges módon közelíti ezt a témát, ezt az ünnepet. Számára mennybe menetel nem távolság, ami keletkezett, hanem egy meghívás. Krisztust nem az ég távolatában kell keresni, hanem a lélek mélyén. Azt tanítja, hogy az ember szívében lakó Isten felé kell fordulni. Szentírás tanítja, hogy Isten országa nem itt van vagy ott van, hanem köztetek van, bennetek van, mondja Jézus. Erről, hogy az Isten országa, a mennyek országa köztetek van, bennünk van, hagyd mondjuk el a kedves hallgatóknak egy történetet, ami nem régen történt velem, és hát mondhatom, hogy igazi Isten élmény. Meglátogattam két ismerősömet, akik mind a ketten szenvedélybetegek, és hát az egyikőjük nagyon nagy szenvedéseken megy keresztül. És hát ilyenkor beszélgetünk, imádkozunk, ők maguk kérik, hogy imádkozzunk, és nem csak egy rövid mi atyánk üdvözlégy, hanem egy rózsafűzérttel imádkozunk. És miközben ez történt, az egyikőjük megragadta a kezemet, és megcsókolta, és hosszan, könnyezve, és úgy erősen fogta a kezemet. És abban a pillanatban én két dolgot biztosan tudtam. Az egyik az, hogy ő az én kezemben Jézus kezét fogta meg a pap kezében, és abba kapaszkodott, és azt csókolta. Krisztus kezét ragadta meg az én kezemben, mint egy segélykiáltásként. Másrésztről azt is átéltem, megértettem, hogy általa pedig Jézus csókolta meg az én kezemet, könnyezve, szenvedve, benne szenvedve, megköszönve azt, hogy meglátogattam őket, és hogy időt töltök velük. És nagyon megérintett a jelenet, mert ugye az emberben mindig benne van az, hogy vajon jól csinálom-e, amit csinálok, jó pap vagyok-e, tetszik-e az Úrnak, amit csinálok, és azt hiszem, ez egy megerősítés volt részéről, hogy megköszönje, mert igazán alázatos csak Jézus, és igazán hálás csak az Isten. Közel jött a menny, leszállt a mennyország, és még jobban megértettem, hogy a mennyek országa köztetek van, a mennyek országa bennetek van. Ha az égre akarunk nézni, akkor megtehetjük úgy is, hogy meglátogatunk egy beteget, és ott vagyunk vele. Odaadjuk nekik az időnket. És ha valakinek az időnket adjuk, akkor az életünket adjuk. De ha az égre akarunk nézni, akkor elég ránéznünk az oltári szentségre, az eukarisztiára, ami a növekedés szentsége is, a hit szentsége is. Vagy nézzünk csak a szűzanyára, aki a mennyország kapuja, aki ugyancsak az összes szentekkel együtt az égre emeli a tekintetünket. És újra azt kéri, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Mert a hit az egy kapcsolat is az Istennel. Egy válasz Isten minden értelmet meghaladó szeretetére. Hozzám személy szerint legközelebb az oltári szentség előtt jön közel a menny, száll le a mennyország, de nagyon közel kerül Medjugorjéban is. Aki már járt ott, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. Aki még nem járt, annak pedig nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlom, hogy menjen el. Kérdezze csak meg a szűzanyától, hogy szűzanyám, szeretnéd-e, hogy elmenjek hozzád Medjugorjéba? Persze mondhatjuk azt, hogy nem kell ahhoz Medjugorjéba menni, de mégiscsak valahogy közelebb kerülünk a mennyországhoz ott. Az a békesség, ami ott vár minket, ami eltölt minket, az a mennyországnak a békéje. És valóban közel jön a menny. De azt is megtapasztaljuk, hogy amikor közel jön a mennyország, akkor közel jön a pokol is. De mindig én döntök, és az akaratom szabad. Keresztes Szent János is nagyon érdekesen tanít a mennybe menetelről. Ő a hiány tapasztalatát hangsúlyozza. Krisztus eltávozása megtisztítja a lelket a külső kapaszkodóktól, hogy inkább a nagyobb szeretet születhessen meg bennünk, Jézus iránt. Ez a sötét éjszaka logikája. Isten néha elrejtőzik, hogy mélyebb egységre vezessen önmagával. Valóban az ember olyan, hogyha valaki ott van állandóan vele, akkor nem mindig értékeli a jelenlétét, annak a jelenlétét és a szeretetét annak, aki vele van. Sokkal inkább, amikor eltávozik, vagy akár meghal, akkor ismerjük föl, hogy mennyire szeretett minket, és mennyire szerettük mi is őt. Ez az emberi kapcsolatunkban is így tud működni, természetesen, hogyha szeretett kapcsolat volt két ember között, de a Jézussal való kapcsolatunk is hasonlóan működhet. Ez az időnkénti hiányérzet, amikor úgy érezzük, hogy elrejtőzött az Isten, vagy távol van az Isten, még nagyobb szeretetre tudja nyúlasztani a szívünket, és még nagyobb vágyra, hogy újra ott legyen mellettem. Persze ő soha nem távozik el, ő azt mondta, hogy veletek vagyok a világ végéig, de Jézus is kimondta a kereszten, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ezt a távolságot ő is megérezhette, de ez nem távolította őt el az atyától. Mint ahogy minket se, akik őt szeretjük, és akiknek minden a javukra válik, mert szeretjük őt, nem távolít el tőle, hanem még közelebb kerülhetünk az ő szívéhez. Szent II. János Pál pápa szerint a mennybe menetel missziós esemény. A tanítványok nem maradhattak az ég felé tekintve, hanem küldetést kaptak. Krisztus jelenlétét kell hordoznunk nekünk is a világban. És az egyház küldetése itt kezdődik igazán. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket, kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Hallhattuk Jézus szavait Máté evangéliumában. Minden megkeresztelt embernek kötelessége azt a hitet átadni, amit kapott, továbbadni, és a hit továbbadásával csak erősödik a mi hitünk. Ha pedig nem adjuk tovább, akkor gyengül, nyilvánvalóan. Hívő lélekből viszonylag sok van, de missziós lelkű hívőből sokkal kevesebb. Úgy meg tudunk ülni a kis világunkban, és nem indulunk el. Pedig Jézus azt mondja, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Minden ember erre vár. Minden ember Jézust akarja, és az evangélium maga Jézus. Nincs is magasztosabb hivatása egy kereszténynek, mint Krisztust hirdetni. A Krisztusra éhes világban. És csak ott lesz béke, ahol az evangéliumot hirdetik és élik. És ott lesz háború és pusztulás, ahol nem hirdetik az evangéliumot. Minden nemzedéknek kell hirdetni, mert nem úgy születik a csecsemő, hogy hisz. A hitet át kell adni, tovább kell adni, és nekünk Jézusról kell beszélnünk. És a mennyországról is kell beszélnünk. De ahhoz, hogy beszéljünk Jézusról, vagy a mennyországról, a mennyek országáról, Isten országáról, ahhoz szeretnünk kell Jézust, és vágynunk kell a mennyországra. Nyilvánvalóan, ha valaki nem vágyik a mennyországra, nem gondolkodik róla, nem jut eszébe, akkor miért beszélne másoknak erről? Hiszen ő maga sem gondolkodik róla, nem vágyik oda, hanem úgy letelepszik ebben a világban, berendezkedik itt szinte az örök létre, pedig hát tudjuk, hogy itt nincs örök hazánk, és hogy szeretnénk komfortosan élni, körülbástyázni magunkat, kapaszkodókat, biztonságot keresve, pilléreket, amire építjük a földi életünket, és bizony könnyen elfeledkezünk az égi hazáról, mert itt csak vándorok vagyunk, egy pillanatig élő emberek, és aztán vár ránk az örök élet, de nem mindegy, hogy a mennyország vagy a pokol. Erre kell felhívni az emberek figyelmét, hogy ők is tekintsenek az ég felé. És értsék meg, hogy testvérek, hogy mi mindannyian egy család vagyunk, és minden ember egymásnak testvére, és nem pedig ellensége. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket.
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya Jézus mennybe meneteléről elmélkedett, a szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Los demás.